A háború kitörése óta mondhatjuk nyugodtan, hogy diplomáciai nagy üzem van. Országok próbálnak közvetíteni, emlékezzünk vissza a háború kirobbanásakor, több nyugati nagyhatalom telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, folyamatos tárgyalások vannak miniszteri szinten, állam, kormányfői szinten az Európai Unióban, az Egyesült Államok elnöke többször volt Európában, több magasrangú delegáció a bizottság részéről, Európai Bizottság részéről Kijevbe látogatott, a brit miniszterelnök is személyesen többször volt Kijevben. Folyamatosak a diplomáciai tárgyalások. Jobb lenne, hogyha a béke lenne a fő cél. Én ezt még nem látom, nem hallom. Fegyverszállítás, pénzügyi támogatás, útkeresés, energiadiverzifikáció a téma diplomáciai tárgyalásokon. Ugyanezt az erőforrást a béke irányába kellene fordítani.
Gazdasági szempontból hogyan érinti a különböző övezeteket, gazdasági szereplőket a háború?
A háború közvetlen módon is érinti gyakorlatilag az összes gazdasági szereplőt, ugye a piacoknak a globalizált jellege miatt. Nagyon fontos látni azt, ami a legtöbbet beszélünk, az energiahordozók árának ugye a hirtelen megnövekedése. Ahogy a mai előadásban is beszéltünk róla, ennek ugye az oka az kettős legalább. Ugye a koronavírus válság kapcsán ugye a kereslet az energiahordozókra az jelentősen csökkent, itt leginkább az olajra gondolok, és a termelési erőforrásokat és kapacitásokat is visszafogták. Ugye akkor volt, amikor a kőolajnak negatív ára is volt, és aztán utána, amikor a kereslet az hirtelen és gyorsan magához tért, akkor nyilvánvalóan is a kínálat az nem tudott hozzáigazodni, akkor már ugye a koronavírus válságból való kilábalás is megdobta, megemelte jelentősen a mondjuk az olajnak, de általában az energiahordozóknak az árát, és erre tett rá még egy lapáttal ez a háború, illetve a háború okán kiszabott szankciók Oroszországra, ami gyakorlatilag mindenkinek rossz, és ez vezetett ahhoz a helyzethez, amit már Európa és a fejlett világ nagyon régóta nem látott, ami egy relatív magas infláció mellett ugye egy nagyon alacsony mértékű gazdasági növekedés, és nagyon sok esetben ez az alacsony mértékű gazdasági növekedés oly alacsony, hogy akár Amerikában, az Egyesült Államokban az elmúlt két negyed évben recesszió volt, és hogy Európában is vagy gazdasági csökkenés volt, és előbb-utóbb recessziónak tekintetjük azt, és ez Európában is előbb-utóbb be fog gyűrűzni, úgyhogy gyakorlatilag a háborúnak a következménye az, hogy mindjárt rosszabbul élünk.
Voltak béketárgyalások, de ezek valahol tavasszal megrekedtek. Mennyire törekednek most a felek arra, akár közvetítővel, aki talán Törökország lehet, Erdogan elnökkel, hogy megkössék a békét, lezárják ezt a konfliktust?
Kevesen tudják, a háború kirobbanását követően már a harmadik napon online megtörtént az első forduló, majd Minsk, és valóban Törökország már az elején kezdeményező szerepet vállalt, hiszen az eddigi és sajnos az utolsó, legsikeresebb forduló az március 30-án volt Isztambulban. Azóta sajnos béketárgyalásról nem tárgyaltak a felek, még tűzszünetről sem tárgyaltak, hiszen Ukrajna nagyon komoly anyagi támogatást és fegyverszállítást sokat kapott fegyvertámogatást, így evés közben jön meg az étvágy, kevésbé a béketárgyalás volt a legfontosabb, illetve egyik félnek sem mindegy, hogy a béketárgyalás az milyen pozícióban ül, éppen hol áll a front, erre sajnos még várnunk kell.
Elképzelhető valamikor a jövőben, akár közeli, akár távoli jövőről beszélünk, az, hogy újrainduljanak ezek a tárgyalások, és rálépjen a világ, illetve Oroszország és Ukrajna a békülés útjára?
Én nagyon remélem, hogy ezt a társadalmi feszültségek fogják kiprovokálni a döntéshozó politikusoktól, hiszen az Egyesült Királyságban is, az Egyesült Államokban és az Európai Unióban is érezhető több évtizedes inflációs negatív rekord van, gazdasági recessziót prognosztizálnak több nagy nyugati gazdaságban. Ezért én azt remélem, hogy a társadalom képviselői, magyarul az állampolgárok, a szavazó polgárok a szolidaritást felváltva, a szolidaritással semmi probléma nincs, velünk született empátiás képességünk, csak nem mindegy, hogy milyen áron. Tehát azt kellene a nyugati partnereinknek, a vezető nagyhatalmak politikusainak éreznie, hogy azt az energiát, amit Oroszország ellen folytat Ukrajna támogatására, ezt az energiát először a tűzszünet, majd pedig a béketárgyalásokra fordítsa.
Mit jelentene a gazdaságnak, a jelenlegi inflációnak és a kialakuló gazdasági recessziónak az, hogyha megkötné a két ország a békét?
Nagyon sokan azt mondják, hogy ez a béke, ez megszületik, akkor visszatérünk a status quo-hoz. Én ezzel vitatkozom. A status quo-hoz nem fogunk visszatérni a béke megszületése után, és mindenki nagyon sokat tanul minden válságból, és én azt gondolom, hogy mindenféle gazdasági, politikai, vagy erkölcsi, bármilyen válságnak a következménye az az, hogy levonjuk a tanulságokat, és másképp csinálunk dolgokat. Ez történt 2008 után is, amikor a bankrendszer masszívan megerősödött, illetve megerősítették, és hogy azt gondolom, hogy a gazdasági következményét is le fogják vonni ennek a háborúnak. Beszéltünk a mai előadáson is arról, hogy az a folyamat, amit mi reshoringnak vagy nearshoringnak nevezünk, ami arról szól, hogy az ellátási láncokat jobban összehúzzák, ez meg fog történni, és hangsúlyosabban fog történni, mondjuk egy esetleges béketárgyalás vagy béke megszületése után is. És gyakorlatilag ez törvényszerű is, hogy minden típusú válságból, konfliktusból tanulunk, levonjuk a következményeit, és gyakorlatilag állóképesség tesszük a gazdaságunkat egy hasonló válság elkerülésére. Olyan gazdasági válság, ami 2008-ban volt, azért nem tud még egyszer megtörténni, mert levontuk a következtetéseket, és megerősítettük azt a bankrendszert, ami akkor a legsérülékenyebb volt, és onnan ez az egész történet kiindult. Most megint le fogjuk vonni a következtetéseket, és olyan átalakulásokat és átalakítások fognak következni, amelyek állóképesebbé teszik a gazdaságokat, mondjuk a háborús konfliktusok esetén, amire már nagyon régóta nem volt példa, de majd 15 év múlva valami más típusú korrekció fog úgyis következni, amiben aztán szintén levonjuk a következményeket, mindig lesznek új válságok, és ezek a korrekciók a gazdaságban, ezek törvényszerűen ilyen vagy olyan okból, de újból és újból meg fognak ismétlődni.
Tudjuk, hogy idáig mennyibe került a világnak ez a háború?
Nagyon nehéz ezt megmondani, ugye, hogy nagyon sokféleképpen, vagy nagyon sok módszertannal lehet ezt a kérdést megközelíteni. Megközelíthetjük abban a kérdésben is, hogy mennyivel támogatták a nyugati hatalmak Ukrajnát. Ezt is ki lehet fejezni pénzben, ez nyilvánvalóan az Európai Uniónak, az Egyesült Államoknak egy olyan költség, amilyen költséggel mondjuk korábban nem számolt. De én azt gondolom, hogy sokkal megbízhatóbb számítás, vagy sokkal jobban megközelíti a háború költségét, hogyha azt nézzük, hogy mekkora jólétről mondott le a világ a háború okán, és ezt viszont kvantifikálni sokkal nehezebb. Hatalmas költségei vannak, maradjunk ennyiben anélkül, hogy 1000 milliárd dollárokkal dobálozzunk, és ezt a költséget sajnos mindenki a saját jólétének a negatív változásában érzi, azaz a saját zsebén érzi ennek a háborúnak a költségét.
Van egy tényező, amitől nagyon sokan félnek, ez pedig az, hogy kirobban a harmadik világháború. Hogyha a NATO belép a háborúba, akkor ez egyenes út arra, hogy valóban elkezdődik a harmadik világháború. Van erre esély, van erre kilátás, vagy ilyen tekintetben nyugodtak lehetünk?
Nem vagyok babonás. Az orosz-ukrán háború előtt pár héttel a Kossuth Rádióban mondtam, hogy nem lesz háború, de több miniszterelnök és államelnök is így tudta, mégis lett. Én úgy gondolom, hogy a háború nem fog tovább eszkalálódni, a NATO nem fog, mint Észak-Atlanti szervezet belépni a háborúba, de tudjuk, hogy NATO tagállamok eddig is támogatták fegyverrel Ukrajnát.